Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspök atyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Kerényi Kata vagyok. Telefonszámunk továbbra is a 061-999-4432. E-mail címünk a hitkapuja@gmail.com. A mai adásban Rút könyvével folytatjuk, és elkezdjük Sámuel könyvét is. Rút könyve mindösszesen 4 fejezetből áll, és egy különleges történetet tár elénk egy idős asszonyról, a júdeai Noémiről, és menyéről, a moábita Rútról, akik között mély szeretett kapcsolat szövődik. Noémi fia, azaz Rút férje meghal, ezért Noémi elbocsátja Rútot, hogy térjen vissza a moábitákhoz, de ekkor Rút ezeket mondja neki válaszul. Ahova te mész, megyek én is. Ahol te letelepszel, letelepszem én is. A te néped az én népem, a te istened az én istenem. Ahol te meghalsz, ott halljak meg én is, ott temessenek el. Tegye velem az Úr meg ezt a rosszat, hanem a halál választ el bennünket egymástól. Az egyik legszebb sora ez számomra az Ószövetségnek, kifejezi a feltétel nélküli szeretetet. Rút tehát Noémivel marad, mindketten özvegyek. Később Boáz földjére mentek, aki Noémi rokona volt. Noémi szerette volna, ha Rút nem marad magára, és újra családban élnek. Boáz lett végül az, Noémi rokona, akivel egymásra találtak Rúttal, és aki végül is Rútot feleségül vette, egy fiúk született Noémi boldogságára, aki Dávid őse lett. Miért volt fontos ezt a történetet a Bibliában elmondani?
Nagyon nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Valóban egy nagyon szép történetet foglal magába Rút könyve, ez egy rövid bibliai könyv, összesen 4 fejezetből áll. Arról hallunk, hogy Betlehemben él egy család, és nagy éhínség tör ki. És ezért elmennek idegen földre, Moab vidékére. És egymás után aztán meghal a férj, és meghal a 2 fiú is a családban, akik időközben odakint idegen feleségeket, moabita feleségeket vettek maguknak. Vagyis egyedül marad Noémi, az idős édesanya, és a 2 menye, akik pedig moábiták, az idegen népből valók. Véget ér Betlehemben az éhínség. Noémi nagyon örül, elhatározza, hogy visszatér. És hát akkor fölmerül a probléma, hogy mi legyen a 2 menyével. És az egyikük, Oprá, azt mondja, hogy ő hazatér a családjához, a moábita népéhez, ott folytatja az életét, valószínűleg bízik abban, hogy találott magának férjet a saját népéből. És a másik menny, Rút, az, aki ezt a csodálatos, gyönyörű vallomást teszi, amit hallottunk az imént, hogy ahova te mész, oda megyek én is. A te néped az én népem, a te istened az én istenem. Ahol téged eltemetnek, ott halljak meg én is. Rút tehát elmegy, hogy segítse az anyósát. Így érnek Betlehembe, éppen aratás ideje van, egyébként ezért lett Rút könyve az a bibliai könyv, az 5 tekercs, az 5 rövid könyv közül, amelyet a hetek ünnepén, vagyis modernebb nevén a pünkösd ünnepén olvastak föl, ami pontosan az aratás idejének a nagy ünnepe volt. Aratás van tehát, és a szolgák mögött, Boáz szolgái mögött Rút szedegeti az elhullott kévéket, illetőleg kalászokat. Boáz pedig látja az ő nagy ínségüket, és nagyon becsüli Rútnak a szeretetét, amellyel segíti az anyósát, Noémit. Rút egyébként távoli rokona az elhunyt férnek, Elimeleknek. És lassanként arról hallunk a könyvben, hogy szerelem szövődik Boáz és Rút között. Boáz megszereti ezt a szeretettel, hittel, nyitottsággal, szolgálatkészséggel teli asszonyt, Rútot. És ebből a házasságból születik aztán Obed, aki Dávidnak lesz a nagyapja. Sok minden üzenete van ennek a történetnek. Egyrészt jó arra odafigyelni, hogy az ókorban egy asszonynak, aki egyedül maradt, semmifajta szociális segítőháló nem állt a rendelkezésére. Nem volt nyugdíj. Tehát ha nem volt olyan családtag, általában férfi családtag, akinek esetleg földje volt, és azt művelni tudta, akkor a az idős asszonynak, aki egyedül maradt, semmifajta segítsége, támogatása nem volt. Egy asszony nem tudta maga jogát sem megvédeni, semmifajta fórumon, ugyanis meg sem szólalhatott egy bíróságon. Helyette a testvérének, a férjének, az apjának, a vejének, valamelyik férfitagnak kellett beszélnie. Az egyik zsidó rabbi ezt mondta a női beszédről, annak a szavahihetőségéről, illetőleg a szavahihetőség hiányáról, hogy sok nő, sok babona. Nem szabad komolyan venni, amit asszonyok mondanak. Egy másik rabbi azt mondta, hogy jobb a tórát a tűzbe dobni, mint egy asszonynak tanítani. Noémi tehát teljesen segítség nélkül van, és éppen ezért hatalmas dolog az, hogy Ruth a menye vele megy, hogy segítse őt. Érzi azt, hogy nélküle Noéminek az élete óriási veszélyben lenne, teljesen kiszolgáltatott lenne. A gyönyörű mondatok, amiket hallottunk, sok mindenre vonatkoznak. Vonatkoznak a zsidóságba való áttérésre is. A zsidók így tekintik Ruthot, mint a tökéletes prozelitát, tehát a pogányt, aki nyitott szívvel elfogadja Izrael hitét, és az Isten népének része lesz. A te néped, az én népem, a te Istened, az én Istenem. Szoktuk olvasni ezt a szöveget esküvőn is. Ahová te mész, oda megyek én is. A te néped, az én népem, a te Istened, az én Istenem. Ahol meghalsz, ott halljak meg én is, és veled temessenek el. Az esküvő ilyesmit jelent, hogy két emberből egy lesz, ahogy Jézus mondja, ketten, egy testé, egy emberré lesznek. Azt jelenti ez, hogy valaki önmagán túllép, önmaga fölé kerül. Az emberi léleknek a középpontja valahol önmaga fölött van. Jézus azt mondja, hogy ha valaki mindenáron önmagát keresi, az elveszíti. De aki elveszíti önmagát, aki odaadja önmagát, az megtalálja. Nem a szűkös értelemben önmegvalósítás az igazi kibontakozás az ember számára, hanem az önfelett a nagylelkű szeretet. Ebben találjuk meg önmagunkat. A házasságban ilyesmi történik, az énből megszületik a mi. Már nem pusztán a magam akaratát keresem, hanem éppen olyan fontos, a társamnak az akarata, a vágya, az igaza, a boldogsága. Nem átalakítani akarom őt, hogy pont olyan legyen, mint én vagyok, pont azt akarja, amit én, pont azt gondolja, amit én, ugyanolyan legyen az ízlése, mint nekem. Aki így él, az nem is annyira a társát szereti, hanem önmagát, a maga akaratát, a maga gondolatát. Szeretni valakit azt jelenti, hogy gyönyörködöm abban, amilyen ő, és szolgálom az ő boldogságát, hogy ő a maga útján kibontakozzon. Egy szép házasság nem egyformává tesz, hanem ahhoz hasonló, mint egy gyönyörű szép kert, amelyben két hatalmas növény bontakozik ki. A szeretet légkörében szinte magától a legjobbat hozzák ki önmagukból. Jelenti Ruthnak ez a gyönyörű néhány mondata azt is, ahogyan egy családtag egy idős emberről gondoskodik. Annál is szebb ez a mondatsor, hogy Ruth az anyósának mondja. És a menny és anyós között gyakran szokott kisebb-nagyobb feszültség kialakulni. Itt az ellenkezőjét látjuk. Ruth nagyon hálás az anyósának, aki az ő férjét szülte és fölnevelte, és elhatározza, hogy ezt meghálálja a szolgálatával. Manapság, amikor idős embereket gyakran intézményekre bíznak, egy úszó jégtáblára a család kitesz és otthagy, nagyon sokat jelent Ruth könyvének ez a szép üzenete arról, ahogyan egy idős családtagról a fiatalabb nemzedék gondoskodik. És hát van ennek a könyvnek egy másik nagyon fontos üzenete is. Ruth a moábita asszony, vagyis egy pogányasszony, bekerül Dávid ősei közé. Ez annál is meglepőbb, mivel Dávid lesz aztán a messiásnak az ősatja, és hát a zsidóknál az édesanyáról számítják azt, hogy valaki igazán zsidónak tekinthető-e vagy nem. Tehát megdöbbentő, hogy a messiás, illetőleg Dávid egyik ősanyja nem zsidó. Miért kerül be ez a nagyon fontos családtörténet a Bibliába? Egyrészt igazolni akarja Dávid királynak a legitimitását, amelyet talán abban az időben egyesek támadtak, pontosan az egyik pogány ősanya miatt. Bemutatja a könyv, hogy ez az ősanya egy szent életű, szeretetre méltó, nagy lelkű valaki volt, sok-sok Isten népéhez tartozó asszonyt fölülmúlt az ő szeretete és hite. Egyébként, hogy Dávidnak az egyik ősanyja valóban moábita volt, azt látjuk Dávidnak a történetében is, amikor Saul elől menekülnie kell, akkor az egyik menekülése pont Moáb földjére visz, ahol neki nyilvánvalóan rokonai, ismerősei vannak. Különleges jelentőséget kap ez a könyv a babiloni fogság után. Ugyanis a zsidó nép arra döbben rá, arra az elhatározásra jut, hogy a szétszóratásban a sok-sok pogány nemzet között akkor tudnak megmaradni, ha hatalmas falakat emelnek önmaguk és a külvilág közé. Leginkább megtiltják az idegenekkel való házasságot. Sőt, Ezrás Nehemiás idejében el is küldik az idegen feleségeket, ahol esetleg ilyen vegyes házasság létrejött. Vagyis kialakul egy ilyen nagyon zárt zsidó társadalom vagy gondolkodás, amely számára elfogadhatatlan volt, hogy valaki pogányasszonyt vegyen feleségül. Ebben a korban óriási üzenete volt Rút könyvének. Ahhoz hasonló üzenete, mint Jónás könyvének. Tehát volt a zsidóságon belül egy nagyon nyitott gondolkodási irány is, amely soha nem vált dominánssá, uralkodóvá, de mégiscsak jelen volt, és bizonyos értelemben készítette elő az evangéliumot, Jézus tanítását. Mit olvasunk Jónás könyvében? Arról hallunk, hogy az Úristen elküldi Jónást Ninivébe, ami Asszíria fővárosa volt, az ős ellenség fővárosa, a leggyűlöltebb pogány nép. Ahhoz hasonló, mintha a múlt rendszerben mondjuk valakit Moszkvába küldtek volna profétának vagy papnak, ahogyan nem szívesen tanultuk az orosz nyelvet, mert benne volt a népünk fájdalma ebben a történetben, ugyanúgy egy zsidó számára Ninivébe menni nem volt egyszerű. Jónás nem is akar menni, pont az ellenkező irányba indul el. És mit hallunk ebben a könyvben? Az, hogy Ninive lakói döbbenetes módon megtérnek, bűnbánatot tartanak, a legnagyobbtól a legkisebbig, böjtölnek, hamuba ülnek, és Jónás prédikációjának hisznek. Ezek a pogányok első látásra a könyv leírása szerint sokkal szentebbek, mint nagyon sokan az Isten népéből. És velük szembeállítja majd, hogy nem karikatúra szerűen Jónás könyve a szükkeblű profétát, aki rendkívül dühös, aki kiül a város szélére, és alig várja, hogy 40 nap múlva Ninive elpusztuljon. Szeretné ezt végignézni. Aztán nagyon dühönk, hogy a ricinus bokor, ami a feje fölé nőtt, és kicsi árnyékot ad neki, elpusztul. És akkor az Úristen megszólal, és azt mondja, hogy ezt a bokrot te nem is ültetted, nem is öntözted, és mégis bosszankodsz miatta, hogy elpusztul. Hát akkor én, akinek minden ninivei ember a gyermeke, azok is, akik még egészen kicsik a jobb kezüket a bal kezüktől, nem tudják megkülönböztetni, én ne sajnálnám őket. Vagyis Jónás könyve nagyon nyilvánvalóan arról tesz tanúságot, hogy Istennek minden nép kedves. Nem csak a választott nép, nem csak Izrael népe, hanem a föld minden nemzete. Rút könyve ugyanerről szól. Egy jámbor nyitott lelkű pogányasszonyról, az ő lelki nagyságáról. Hogy ezt kicsit tágabb összefüggésbe is elhelyezzem, még egy gondolatot hadd tegyek itt hozzá. Miért van az, hogy Isten kiválasztott egy népet az Ószövetségben? Mi ennek a jelentése? És milyen módon múlja ezt fölül az Új Szövetség Jézus tanítása? Isten történelmi módon jelenik meg a világban. mert az ember történelmi és társas lény. A kultúránkat, a nyelvünket, a lelki kincseinket nemzedékről nemzedékre, az anyanyelvünkön, az ősök hagyományainak az átvételén keresztül adjuk tovább. Ilyen módon fejlesztjük. És éppen ezért Isten ebbe az emberi természetnek megfelelő módba, a történelembe és a társadalomba ültette bele a maga üzenetét, illetőleg készítette elő a megtestesülés titkát. Azért választott ki egy népet, hogy bölcsőt készíthessen a messiásnak. Egy olyan helyet, ahol Jézust értik. Értik azt, hogy mit jelent az, hogy személyes Isten. Mi az, hogy teremtés. Mi a 10 parancs. Mi a szövetség Isten és ember között. Egy szeretett kapocs, amit a Teremtő fölajánl az embernek, az ő teremtményének. Mik az Isten ígéretei? Mi az, hogy messiás? A választott nép azért kellett, hogy legyen majd Mária, és legyen József, legyenek a pásztorok, legyen a 12 apostol. Vagyis meglegyen az a bölcső, az a hely, ahol Istent megértik, ahol ő testet tud ölteni, meg tud szólalni, és képes az emberőt befogadni. Azonban ennek az eseménysornak a célja kezdettől fogva mindig az volt, hogy a messiást Isten minden népnek adja. A választottságnak a természetes beteljesedése a messiás, és utána az a fejlemény, hogy Istennek a népe, az új nem vérszerinti családja minden nemzetből fog létrejönni. Ahogy a Jézus mondja, sokan jönnek majd északról és délről, keletről és nyugatról, és helyet foglalnak Isten országában. Vagy másut azt mondja, menjetek, tegyétek tanítványom már mind a népeket. Hogy mennyire így van ez, nagyon jól látjuk Máténak a Jézus családfáját leíró evangéliumi részében. Azt halljuk, hogy Jézus ősei 3x14 nemzedéket tesznek ki. A 14-es szám Dávid nevének a számértéke. A héber nyelvben minden betűnek volt számértéke, a D a 4-es és a V a 6-os volt. Dávid neve így hangzik, DVD, ugyanis magánhangzókat nem írtak, 14. Tehát ez a 3x14 nemzedék erre utal, hogy Jézus Dávid fia, vagyis ő a megígért messiás, a Dávidnak megígért messiás. Azonban ebbe a családfába Máté beleír, belefogalmaz 4 ősanyát. És nagyon megdöbbentő, hogy melyik 4-et. Nem a zsidó népnek a nagy és híres asszonyait. Nem Ábrahám feleségét, Sárát. Nem Izsák feleségét, Rebekkát. Nem Jákobnak a 2 feleségét, Ráhelt és Leát. Hanem halljuk az ősanyák között Támárt, aki nem volt zsidó, hanem Arám volt. Aztán halljuk a jerikói utcanőt, Ráhábot, utána pedig Rútot, a moábita asszonyt, és végül a hetita Úriásnak a hetita feleségét, Becsabét. 4 pogányasszony. Vagyis Dávid mellett Jézusnak az ősei között ott van a világ minden népe. Jézus nem csak a zsidó nép messiása, hanem minden nép üdvözítője is.
Most ismerkedjünk meg Sámuel könyvével. Az első fejezet Sámuel édesanyjának, Annának története, akinek nem született gyermeke férjétől, ezért szüntelenül ezt kérte imáiban, amíg az Úr meg nem hallgatta, és Sámuelt adta neki. Anna pedig azt ígérte, ha kérése beteljesedik, akkor az Úrnak szenteli Sámuelt, és így is tett. Anna ekkor egy gyönyörű imát mond, nagyon hasonlatosat a Magnifikáthoz. Miért történik ez, hogy egy nő gyermekáldásért imádkozik, majd odaadja a fiát?
Sámuel prófétának a könyve az ő születésének a leírásával kezdődik. Arról hallunk, hogy van egy férfi, Elkána, akinek 2 felesége van, Hanna és Peninna. És Peninnának sok gyermeke születik, Hannának viszont nagyon sokáig nem születik gyermeke. Az ókorban úgy tartották, hogy ez Isten átka, Isten büntetése. És hát azt is halljuk, hogy amikor fölmennek a szentélybe, Sílóba, akkor Az étkezéseknél Elkána annak ellenére, hogy Hannát szereti jobban a két feleség közül, mégis Peninnának ad mindig kettős adagot az ételből, jelezve azt, hogy őt Isten megáldotta sok-sok gyermekkel. Peninna igen gyakran sértegette is a másik feleséget, Hannát, szemére vetette a meddőségét. És azt halljuk, hogy Hanna az egyik ilyen alkalommal kétségbeesve, zokogva megy a szent sátorhoz, hogy imádkozzon. Meglátja őt az öreg főpap Héli, először azt gondolja, hogy részeg, ahogyan látja, hogy mozognak az ajkai, de hallhatóan nem mond semmit. És hát akkor Hanna elmondja, hogy nem ittas állapotban van, hanem egy szerencsétlen, szenvedő asszony, aki a szívét öntötte ki az Úrnak. És Héli akkor egy pillanatra prófétává magasodik, azt mondja, hogy nyugodj meg, egy év múlva az Úristen teljesíti a kérésedet. Hanna egy gyermekért könyörög. Az élete nagy vágya az, hogy Isten őt édesanyává tegye. Úgy érzi, hogy enélkül az élete csonka marad, hogy valami nagyon-nagyon fontos a boldogságához hiányzik. Enélkül úgy érzi, hogy nem tud áldott lenni az ő élete. Nem érzi azt, hogy Isten őt is elfogadja, és édesanyává teszi. És Hanna ezt az ajándékot valóban megkapja, ahogyan visszatérnek Sílóból az otthonukba, nem sokkal később áldott állapotba kerül. Hanna öröme kimondhatatlan, amit kifejez ez a gyönyörű hálaének is, amit a Biblia idéz. Azonban nem sokkal később arról hallunk, hogy Hanna a gyermeket visszaadja az Istennek. A Héber Bibliában van itt egy szójáték is, arról hallunk, hogy Istentől kérte el ezt a gyermeket, és utána arról hallunk, hogy engedi, hogy Isten elkérje tőle. Ugyanazzal a szóval, ennek a szónak két ige alakjával fejezi ki ezt a Héber Biblia. Miért történik ez? Hanna nem csak egy ajándékot kap az Istentől, egy gyermeket, hanem lassanként rádöbben, hogy találkozott az ajándékozóval, az élő Istennel, aki belépett az életébe, rátekintett, fölismerte, hogy Isten valóság, az ő szeretete végtelen, és lassanként szinte fontosabb lett Hanna számára az ajándékozó, mint maga az ajándék, akit kapott, sőt, arra döbben rá, hogy a gyermek számára is a legnagyobb kincs, ha ezzel az ajándékozóval találkozik. Ezért viszi őt föl a szent sátorba, és ajánlja föl őt Istennek. Valami hasonló történik Ábrahám történetében. Ábrahámról azt halljuk, hogy mindent ott hagy, és elindul egy földre, amit majd Isten mutat neki. És talán elképzelhetjük, hogy a rokonai, talán a felesége Sára is megkérdezi, hogy miért megyünk, és hová megyünk. Ábrahám ezekre a kérdésekre nem tud pontos választ adni. Azt mondja, hogy titokzatos hangokat hallok. Érzem, hogy mennünk kell. Talán megkérdezik, hogy mi az a föld, amerre majd elvezetsz minket. Ábrahám azt mondja, hogy nem tudom. Valószínűleg sokan azt gondolhatták, hogy Ábrahám egy kicsit elvesztette a tisztánlátását. Aztán megérkeznek az ígéret földjére, de ez a föld már régen lakott. És valószínűleg a szolgái újra csodálkoznak, azt mondják, hogy az öreg Ábrahám elvesztette a józan eszét. És aztán az utolsó pillanatban, amikor már semmi emberi remény erre nem volt, Sárának fia születik, akit így neveznek el Izsák, ami annyit jelent nevetés, újongás. Ábrahám öröme leírhatatlan. És az életében először meg tudja mutatni fogható módon is Sárának és az egész családnak, hogy amiről ő beszélt, ez nem álom, nem képzelődés, hanem valóság. Isten valóban belépett az életükbe. És talán nem járunk távol az igazságtól, ha azt gondoljuk, hogy Ábrahám egy idő után jobban szerette a gyermeket, mint magát, az ajándékozót. Jobban ragaszkodott hozzá, és talán rettegett is attól, hogy Isten valami újat, valami mást kérjen tőle. És ekkor hangzik el Istennek a kérése, ez egy nagyon bonyolult és sokrétű történet, amiben nem megyek most bele. Ekkor hangzik el Isten kérése, hogy vedd egyetlen fiadat, akit szeretsz, Izsákot, és áldozd föl nekem a Moria hegyén, a hegyen, amit majd mutatok neked. Isten legfőbb ajándéka önmaga. Isten lényege a szeretet. Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretete. És ebbe a titokba akar minket is bevezetni, az önátadásba, a nagy lelkűségbe. Az ajándék, amit nekünk adni akar, nem egy csomaghoz hasonlít. A boldogság, a teljesség, amit adni akar, nem egy tárgyhoz hasonlítható. Nem egyből a mennyországba teremtett minket, hanem ide a földre azért, hogy megtanulhassunk szeretni. A térben, az időben, a tetteink által, a döntéseink által elinduljunk a szeretet útján. Azért kell ez a véges világ, ahol lehetségesek a cselekedetek, az önátadásnak a néha fáradtságos tettei, amik a mennyben már, ahol megszűnik az idő, megszűnik minden tökéletlenség, ott már ezek nem lesznek lehetségesek. Azért kell ez a földi élet, hogy az életünket ajándékká tudjuk tenni, szeretetté. Istennek egyetlen ajándéka önmaga. Erre akar hívni minket, minden kicsi ajándékkal. Sőt, az ajándékok elvesztésével is. Arra hív minket, hogy megtanuljunk szeretni, és az életünket ajándékká tenni.
Ezek után tehát Sámuel Héli mellett cseperedett, és vele együtt az Úrnak szolgált. Történt pedig, hogy egy éjjel, amikor aludtak, az Úr megszólította Sámuelt, de mivel ilyen még nem történt vele, először Hélihez szaladt, azt hitte ő hívja. Miután ez még kétszer ismétlődött, Héli azt tanácsolja Sámuelnek, hogy felelje ezt a szólongatásra. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Sámuel pedig így cselekedett, az Úr pedig ezt mondta ekkor Sámuelnek. Íme olyan dolgot művelek Izraelben, hogy annak, aki meghallja, belecsendül mindkét füle. Azon a napon végrehajtom Hélin mindazt, amit a háza felől mondtam. Megkezdem és véghez viszem. Megmondtam ugyanis neki, hogy elítélem házát mindörökre a gonoszság miatt, mert tudta, hogy méltatlanul cselekszenek fiai, s mégsem rótta meg őket. Éppen azért íme megesküszöm Héli házának, hogy nem törli el soha háza gonoszságát sem véres áldozat, sem ételáldozat. Miért volt ennyire ítélő az Úr Hélivel és a családjával szemben?
Azt halljuk tehát a kis Sámuelről, hogy fölkerül Sílóba, a Szent Sátor és Héli szolgálatára, afféle kis minisztránsként a mécseseket és a Szent Sátornak a karbantartását segíti. És miközben ott cseperedik és tanul, közben látja Héli fiainak a gonoszságát. Hélinak két fia van, akik istentelen módon élnek, a papságot csak egy eszköznek használják, arra, hogy a maguk gazdagságát, jólétét, kényelmét biztosítsák. Igen gyakran, amikor a családok jönnek föl, hogy áldozatot mutassanak be, és a megfelelő részeket fölteszik az oltárra, oda szentelik Istennek, egy másik részt a papság számára fölajánlanak, Hélinek a két fia ezzel abszolút nem elégszik meg, igen gyakran oda megy később a családoknak az étkezéséhez, a villával a legszebb falatokat a nagy kondérból kiszedik, és elrabolják, elveszik az emberektől. Az emberek igen gyakran átkozódva, Isten gyalázva távoznak el a szentélyből. Ez a részlete Sámuel könyvének egy nagyon nagy intés az egyházunk számára is. Az egyháznak óriási sebe, a papoknak időnként megjelenő anyagiassága. Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy az övetekbe ne vigyetek se arany, se ezüst, se részpénzt. Ne vigyetek magatokkal se sarut, se botot. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. A papi életnek a hitelességéhez nagyon is hozzátartozik az igénytelenség, egyszerűség, szegénység, amelyben Jézus élt. Akkor válik az örömhír hirdetője hitelessé, ha látszik rajta, hogy nem földi dolgokat keres, A papsága nem egy eszköz arra, hogy ő kényelmes módon éljen, és anyagi dolgokkal biztosítsa, vagy vegye körül magát. Volt egy nagyon egyszerűen élő rabbi, aki egy dúsgazdag ember, jött egyszer tanácsot kérni, belépett, nagyon elcsodálkozott, hogy a rabbinál nincsen semmi különös, egy ágy, egy szék, egy polc néhány könyvvel, és megkérdezte, hogy rabbi, hol vannak a bútoraid? Mire a rabbi visszakérdezett, hogy hát a tiéd, hol vannak? A gazdag ember azt mondta, én átutazóban vagyok. Mire a rabbi ezt felelte? Én is. Ha az embernek kevés vagyona van, és nem ragaszkodik hozzá, az egy hatalmas jel, ami azt mutatja, hogy ez az ember tudja, hogy a világban, a földi életben csak átutazóban van. Nem akar itt mély gyökereket verni. Ha valaki nagyon gyűjtöget, nagyon az anyagiakra figyel, ez egy óriási jele annak, hogy nem igen hisz abban, hogy ő átutazóban van, és túlságosan mély gyökereket akar ereszteni ebben a világban. Nagyon-nagyon fájdalmas, amikor például olyan eseteket látunk vagy hallunk, hogy egy esküvő vagy egy keresztelő kapcsán egy atya visszamenőleg sok évre az egyházi adót behajtja egy-egy családon, teljesen jogtalanul. Nyilvánvalóan az egyházunknak szüksége van anyagi támogatásra, híveknek az adományaira. Az alapműködésünket ez tartja fönn. A templomoknak a gázszámláit, villanyszámláit, a kántort, a sekressést ebből fizeti az egyház, nem másból. Az államtól kapott segítségek célokra vannak, főként iskolákra, szociális intézményekre, illetőleg időnként a műemlék jellegű templomainknak, az egész nemzet nagy kincseinek a megmentésére, felújítására. De az alapműködésünk a híveknek a nagy lelkűségétől függ mindenütt a világon. Az egyház 2000 év óta így működött. Tehát erre a támogatásra az egyháznak van szüksége. Ebből segítjük a szegényebb testvéreinket is ruhával, élelemmel, lakhatásuknak a megmentésével. De ezt az adományt az egyház mindig is önkéntes felajánlásnak tekintette. Soha nem kikényszeríthető, és soha nem tehető a szentségek kiszolgáltatása feltételének. Visszatérve tehát, Sílóban botrányos volt, a lehet így mondani, az egyház működése Hélinek a két fia miatt. Héli, az öreg főpap, ezzel szemben teljesen tehetetlen volt. Egy alkalommal mondja ugyan a fiainak, hogy fiaim, a hírek, amelyeket hallok rólatok, nem jók. Ennyiben merült ki az ő bátor és határozott közbelépése, gyakorlatilag semmit nem tett. És hát ez az az ok, ami miatt ez a nagyon súlyos ítélet elhangzik. Hélinek is, a két fiának is el kell tűnnie. Isten szent papokat, hozzá méltó papokat akar. Hadd tegyek hozzá itt egy másik nagyon érdekes dimenziót, vagy vonását ennek az egész esemény sornak. Amikor a kicsi Sámuel hallja az Úristen hangját, és szalad oda Hélihez, hogy szólj, itt vagyok, Uram, mert hívtál, akkor Héli egy idő múlva megsejti, hogy itt valószínűleg az Isten szól ehhez a gyermekhez, ahogy a harmadik alkalommal mondja is neki. Minden bizonnyal Héli fejében megfordul az, hogy ha itt Isten megjelenik és megszólal, az biztosan az ő családja és ő maga ellen fog elhangzani. Istennek az igazságos és végre egy kicsit tiszta lapot teremtő ítélete lesz. Héli ezt nagyon jól megsejti. Mondhatta volna azt Sámuelnek, hogy felejtsd el, rosszat álmodtál. Nincsen semmi, nyugodj meg. Héli nem ezt teszi, megint csak fölmagasodik igazi profétává, igazi főpappá, és a kicsi Sámuelt elvezeti az élő Istenhez, segít neki ebben, annak ellenére, hogy tudja, hogy a szó, ami elhangzik, az ő családja ellen fog elhangozni. Másnap reggel Sámuel nem is mer Héli elé kerülni. Mindenütt kikerüli őt, de Héli odahívja, és azt mondja, hogy mondja el nekem mindent. Ne rejts el előlem egyetlen szót sem. És amikor Sámuel elmondja az üzenetet, Héli csöndesen csak ennyit mond, hogy ő az Úr. Tegye azt, amit jónak lát. Héli tudja, hogy az ítélet jogos, igazságos és szükséges. Héli fölmagasodik ebben a jelenetben, amit a saját fiaival szemben nem tudott megtenni. Mint egy pót lehetőséget kapott volna, és a kis Sámuellel megtette. Őt elvezette az élő Istenhez. Egy nagy példa ez, talán sok olyan szülőnek, aki azt érzi, hogy a saját gyermekeit nem tudta az élő Istenhez elvezetni, akkor nem volt még meg a kellő bölcsessége ehhez. Igen gyakran Isten ad pót lehetőséget az embernek, nagyszülőként, vagy akár egy másik gyermekkel szemben, hogy azt, amit a saját gyermeknél elmulasztott, elrontott, azt ilyen módon utólagosan bepótolja.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba, a következő adásunkban folytatjuk a Szentírás megismerését. Köszönöm Püspök atyának a beszélgetést, a kedves hallgatóknak pedig a figyelmet, maradjanak velünk, hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Hit kapuja. Székely János püspök atya és Soproni Mónika hitvédelmi műsorát hallották. Mária Rádió.